Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra. Hírek a Szent István Rádióban.
Az idő múlása ellenére a hiroshimai atomtámadás egyetemes figyelmeztetés a háborúkra, különösképpen a nukleáris fegyverek okozta pusztításra, mondta 14. Leó pápa az atombomba ledobásának 80. évfordulóján. Az egyházfő a Szent Péter téren tartott általános audiencián megemlékezett a hiroshimára ledobott amerikai atombomba évfordulójáról, és emlékeztetett, hogy 3 nap múlva lesz Nagasaki elpusztításának évfordulója. 14. Leó kifejtette, hogy az eltelt évtizedek ellenére az akkori tragikus történések egyetemes figyelmeztetésnek számítanak ma is. Remélem, hogy az erős feszültségek és véres konfliktusok jellemezte mai világban a másik elpusztításának fenyegetésére épített biztonság illúziója átadja a helyét az igazságosság eszközeinek, a perbeszéd gyakorlatának, a testvériségbe vetett bizalomnak, mondta a pápa. Őrizetbe vették a miniszterelnök megölését tervező férfit, ellene emberölés előkészülete miatt indított büntetőeljárást a budapesti regionális nyomozóügyészség, és kezdeményezték letartóztatását, közölte a központi nyomozó főügyészség az MTI-vel. A közleményben azt írták, a férfi egy külföldi szerveren üzemeltetett honlapon regisztrált, hogy anyagi ellenszolgáltatásért találjon valakit, aki vállalkozik Magyarország miniszterelnökének megölésére. A megalapozott gyanú szerint a férfi 2025. júliusában ezen a honlapon nyilvános felhívást tett közzé azzal, hogy akár forintban, akár más államvalutájában is hajlandó fizetni azért, hogy az arra vállalkozó személy megfogalmazása szerint a lehető legjobb bérgyilkos a magyar miniszterelnököt megölje. A nyomozó ügyészség, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda és a Terror Elhárítási Központ közreműködésével a férfit azonosította, elfogta és őrizetbe vette, majd emberölés előkészületének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatta ki. Egyértelműen destabilizáló tényező a Balkánon a boszniai szerb elnök elítélése, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a Kormányinfón. Gulyás Gergely tájékoztatása szerint a miniszterelnök kedden találkozott Milorad Dodikkal, a boszniai szerb köztársaság elnökével. Úgy fogalmazott, a veszélyek szerintünk jelentősek. Úgy látjuk, hogy a Balkán nem először a történelemben egy puskaporos hordó, amiből lehet háborús gócpont. Minél több háborús gócpont van a világon, annál nagyobb a veszélye a világháború kitörésének. A miniszter azt mondta, a magyar kormány abszurdnak tartja a kialakult helyzetet, és úgy látja, Bosznia-Hercegovina és a Balkán stabilitását nem a nyugat beavatkozása segíti, hanem a nyugat távozása ebből a térségből. A Giorgia Meloni miniszterelnök vezette gazdasági és fejlesztési programbizottság szerdán bejelentette, hogy elfogadta az olasz félszigetet Szicíliával összekötő híd végleges tervét, amely a világ legnagyobb függő szerkezete lesz, és költségvetése megközelíti a 14 milliárd eurót. A gazdasági és fenntartató fejlődésért felelős minisztériumközi bizottság közleményben hangsúlyozta, hogy stratégiai jelentőségű infrastruktúrális beruházásokat ezesről van szó a déli térségek fejlesztése és az egész ország számára. Az összeget közpénzből fedezik, amit többek között a tavalyi és az idei költségvetés biztosít. Olvasható a bizottság közlésében. A dokumentum felidézi, hogy a projekt 1971 óta szerepel napirenden, de 2022-ben Giorgia Meloni kormánya indította újra. A világ leghosszabb 3300 méteres függőhídjának megvalósításáról van szó, amelyen a tervek szerint mindkét irányba többek között 3-3 sávos autóút, valamint vasútvonal vezet. Óránként 6000 jármű és napi 200 vonat áthaladásával számolnak. Végül a várható időjárásról. Száraz, napos időre van kilátás, amit legfeljebb vékony fátyol felhők szűrhetnek, csapadék nem várható. Az Alföldön az északkeleti, északnyugaton a déli délkeleti szél lehet helyenként élénk, meglehetősen hűvös lesz a reggel, 6 és 15 fok közé hűl le a levegő, délutánra 26 és 31 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pénteken csak nem az egész országban zavartalan lesz a napsütés. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Szerdai adásunk témái. Leó pápa katekézise. A szeretet nem a véletlen műve, hanem egy tudatos döntésé. A Szentatya videó üzenete a Kolumbusz lovagok 143. nagygyűlésére. Legyetek a remény konkrét jelei szerte a világban. Leó pápa üzenete a hiroshimai bombázás 80. évfordulója alkalmából. A hiroshimai évforduló felhívás a béke megteremtésére. A Szentatya részvényét fejezte ki egy egyiptomi ifjúsági zarándok hirtelen halála miatt. Leó pápa szerdai katekézise. A szeretet nem a véletlen műve, hanem egy tudatos döntésé. A készítsétek elő a húsvéti vacsorát Jézusi kérést elemezve tartotta meg a szerdai általános kialgatáson katekézisét Ferenc pápa, folytatva a Jézus Krisztus a mi reménységünk témájú sorozatát. Ahogy az Úr a küldetését az Atya által rábízott és előkészített útként fogadta el, amelyhez mindvégig hűséges maradt, úgy a mi életünkben is ott rejlik Isten szándéka velünk, amit számunkra készített.
Cari fratelli e sorelle.
Kedves testvéreim! Tovább folytatjuk jubileumi útunkat Krisztus arcának felfedezéséről, amelyben reményünk formát és tartalmat nyer. Ma Jézus szenvedésének, halálának és feltámadásának misztériumáról emlékedünk. Kezdjük azt egy olyan szóval, amely egyszerűnek tűnik ugyan, de a keresztény élet értékes titkát rejti magában, és ez a szó a felkészülni.
Preparare.
Márk evangéliuma szerint a kovásztalan kenyér első napján, amikor feláldozták a húsvéti bárányt, a tanítványok így szóltak Jézushoz. Hol készítsük el számodra a húsvéti vacsorát? Ez egy gyakorlatias kérdés, de tele van várakozással is. A tanítványok érzik, hogy valami fontos dolog fog történni, de nem ismerik a részleteket. Jézus válasza szinte titokzatosnak tűnik. Menjetek a városba, és találkoztok ott egy vizes korsót vívő emberrel. A részletek szimbolikusak. Egy korsót vívő férfi, ami abban a korban általában a nők feladata volt, egy előkészített emeleti terem, és végül egy ismeretlen gazda. Mintha minden előre el lenne rendezve. Valójában pontosan így van. Ebben az epizódban az evangélium azt mutatja meg nekünk, hogy a szeretet nem a véletlen műve, hanem egy tudatos döntésé.
Una scelta consapevole.
Nem egyszerű reakcióról van szó, hanem egy döntésről, amely előkészületet igényel, hangsúlyozta Leó pápa. Jézus nem a végzet miatt vállalja a szenvedését, hanem azért, mert hűséges egy úthoz, amelyet szabadon és gondosan választott meg és töltött be. Ám éppen ez az, ami megvigasztal minket, mert így tudjuk, hogy az ő életének ajándéka egy mély szándékból fakad, nem pedig hirtelen felindulásból.
Non da un impulso improvviso.
Azaz előkészített emeleti terem azt mondja nekünk, hogy Isten mindig megelőz minket. Még mielőtt rájönnénk, hogy szükségünk van befogadásra, az Úr már előkészített nekünk egy helyet, ahol az ő barátainak ismerhetjük meg és érezhetjük magunkat. Ez a hely valójában a mi szívünk, ami egy terem, amely ugyan üresnek tűnhet, de csak arra vár, hogy felismerjük, betöltsük és megőrizzük. A húsvét, amelyet a tanítványoknak kell előkészíteniük, valójában már készen áll Jézus szívében. Ő maga gondoskodott mindenről, mindent elrendezett, mindent eldöntött. Mindazonáltal megkéri barátait, hogy tegyék meg a maguk részét. Ez pedig valami lényegeset tanít nekünk a lelki életünkről. A kegyelem nem szünteti meg a szabadságunkat, hanem felébreszti azt.
Ma la risveglia.
Isten ajándéka nem semmisíti meg felelősségünket, hanem termékenyé teszi azt. Ma is, mint egykor, van egy vacsora, amit elő kell készítenünk, folytatta Leó pápa katekézisét. Nem csak liturgiáról van szó, hanem arról, hogy készek vagyunk-e belépni egy olyan gesztusba, amely meghalad minket. Az eukarisztiát nem csak az oltáron ünnepelhetjük, hanem a mindennapokban is. Ahol minden élményt felajánlásként és hálaadásként élhetünk meg. A készület ennek a hálaadásnak az ünneplésére nem azt jelenti, hogy többet kell tennünk, hanem hogy helyet kell hagyni. Azt jelenti, hogy el kell távolítani, ami terhet jelent, le kell csökkenteni az elvárásokat, fel kell adni a valótlan reményeket. Sokszor összekeverjük a felkészülést az illúziókkal. Az illúziók elterelik a figyelmünket, a felkészülés ellenben irányt ad nekünk. Az illúziók eredményt keresnek, a felkészülés pedig lehetővé teszi a találkozást. Az igazi szeretet emlékeztet minket erre az evangélium, még mielőtt viszonoznánk azt, már adja magát. Ez egy előre adott ajándék. Nem azon alapul, amit kap, hanem azon, amit adni akar.
Que desidera offrire.
Ezt élte meg Jézus a tanítványaival. Miközben ők még nem értették, miközben az egyik elárulta, a másik pedig megtagadta őt, mindnyájuknak egy közösségi vacsorát készített elő. Kedves testvéreim, folytatta Leó pápa, mi is meghívást kaptunk, hogy készítsük elő az Úr húsvétját. Nem csak a liturgikus húsvétot, hanem életünk húsvétját is. Minden segítőkész gesztus, minden önzetlen cselekedet, minden előzetesen megadott bocsánat, minden türelmesen elviselt fáradtság egyfajta előkészület arra, hogy Istennek lakóhelyet teremtsünk. Akkor megkérdezhetjük magunktól, mely tereket kell még rendbe tennem az életemben, hogy azok készen álljanak az Úr befogadására. Mit jelent számomra ma a felkészülés? Talán lemondani egy igényről? Abba hagyni a várakozást, hogy a másik megváltozzon, és megtenni az első lépésemet? Talán többet hallgatni, kevesebbet cselekedni, vagy megtanulni ráhagyatkozni arra, ami már elő van készítve? Ha elfogadjuk a felhívást, hogy készítsük elő a helyet az Istennel és az egymás közötti közösségre, rájövünk, hogy jelek, találkozások, szavak vesznek körül minket, amelyek arra a tágos, már előkészített terem felé irányítanak minket, ahol szüntelenül ünneplik a végtelen szeretet misztériumát, amely segít minket és mindig előttünk jár. Az Úr adja meg nekünk, hogy alázatosan készítsük elő az ő jelenlétét, és ebben a mindennapi rendelkezésre állásban növekedjen bennünk is az a nyugodt bizalom, amely lehetővé teszi, hogy mindent szabad szívvel fogadjunk, mert ahol a szeretetet előkészítették, ott az élet valóban felvirágozhat.
La vita può davvero fiorire.
Zárta szerdai katekézisét Leó pápa. A katekézis követően a Szentatya a világnyelveken röviden összefoglalta a tanítását, majd a lengyel híveket így köszöntötte. Szeretettel üdvözlöm a lengyel zarándokokat, Urunk színeváltozásának mai ünnepe, tanítson meg benneteket arra, hogy fogadjátok be az igazságot Istenről, akinek szeretete mindig megelőz minket, s akinek hatalma nagy dolgokat művel bennetek, ha bizakodó és alázatos szívvel hallgattok rá.
Quando lo ascoltate con cuore fiducioso e umile.
Áldásomat adom mindnyájatokra, családjaitokra és hazátokra is. Majd itt folytatta. Szeretettel üdvözlöm az olasz nyelvű zarándokokat. Különösen üdvözlöm a katolikus apostolkodás nővéreit, az oltári szentség misszió szolgáló lányait, a Szent Ferenc harmadrend nővéreit, akik most tartják nagy káptalanjukat. A Szentatya szívből kívánja nekik, hogy alapító karizmájuknak megfelelően egyre élőbbé tegyik magukban az evangéliumi tanúságtételt.
Il mio pensiero va infine ai giovani, agli ammalati, agli sposi novelli.
Végül a fiatalokhoz, a betegekhez és az ifjú házasukhoz fordulva Krisztus színeváltozásának ünnepére emlékeztette őket, az Úr ragyogó arca legyen számukra remény és vigasz forrása. Leó pápa videó üzenete a Kolumbusz lovagok nagy gyűlésére. Legyetek a remény konkrét jelei. Augusztus 5-e és 7-e között az Egyesült Államok béli Washingtonban tartja a Kolumbusz lovagok 143. nagy gyűlését, amelynek résztvevőihez Leó pápa angol nyelvű videó üzenettel fordult. Különösen ebben a szentében az a hivatásunk, szólt a Szentatya üzenete, hogy a remény kézzel fogható jereivé váljunk, legfőként azoknak a testvéreinknek, akik mindenféle nehézségekkel küzdenek. A reménység jubileumi évében gyűltetek össze, amely arra ösztönzi az egyetemes egyházat, sőt az egész világot, hogy arról az alapvető erényről emlékedjetek, amelyet Ferenc pápa úgy írt le, mint a jó iránti vágy és várakozás, anélkül, hogy tudnánk, mit hoz a holnap. Leó pápa tovább gondolkodott a fontos erényről. Mint katolikusok tudjuk, hogy reményünk forrása Jézus Krisztus, és hogy ő minden korszakban elküldte a követőit, hogy az egész világnak hirdessék húsvéti üdvösségünk örömhírét. Az egyház mindig is arra volt hivatott, hogy az evangélium hirdetésével, szavak és tettek által egyaránt a remény jelképe legyen. Különösen ebben a szentében az a hivatásunk, hogy a remény kézzel fogható jeleivé váljunk, legfőként azoknak a testvéreinknek, akik mindenféle nehézségekkel küzdenek. A Kolumbusz rend alapítója, Boldog Michael McGivney ezt jól megértette. Látta a katolikus bevándorlók sokréti szükségleteit, és igyekezett enyhíteni a szegények és rászorulók szenvedésein, a szentségek köteles megünneplésével és a testvéri segítségnyújtással, amely ma is folytatódik. Az idei kongresszus témája találóan a remény hírnökei, ami a Kolumbusz lovagrend minden tagját arra emlékezteti, hogy legyenek a remény jelei a helyi közösségek, plébániák és családok életében. Leó pápa nagyra értékeli erőfeszítéseiket, hogy egybegyűjtik az embereket közösségi imádságra, hogy együtt tanulják és tanítják a testvéri közösség építését, valamint támogatnak számos jótékonysági tevékenységet szerte a világon. A Szentatya különösen is méltányolja nagylelkű szolgálatukat a kiszolgáltatott emberek, köztük a születendő gyermekek, a várandós anyák, a kisgyermekek és a háború sújtotta lakosok részére nyújtott szolgálatukat, mely sok embernek visz reményt és gyógyulást, amivel pedig folytatják alapítójuk nemes örökségét. Leó pápa videó üzenetében végül minden jót kíván a nagygyűlés munkájához, amelyet a boldogságos Szűz Mária, az egyház anyja és Boldog Michael McGivney közbenjárására bíz, így kéri rájuk a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek áldását.
Leó pápa üzenete. A hiroshimai évforduló felhívása a béke megteremtésére. A hiroshimai bombázás 80. évfordulója alkalmából küldött üzenetében 14. Leó pápa arra buzdítja a nemzetközi közösséget, hogy újítsa meg elkötelezettségét a tartós béke megteremtésére az egész emberiség számára. A nukleáris fegyverek sértik közös emberiségünket, és elárulják a teremtés méltóságát, amelynek harmóniáját hivatottak vagyunk megvédeni, hangsúlyozza 14. Leó pápa Alexis Shirama hiroshimai püspökhöz intézett üzenetében, amelyet Francisco Escalante Molina, apostoli nuncius olvasott fel a békéért bemutatott hiroshimai szentmisén. A II. Világháború idején az amerikai erők által a japán Hiroshima és Nagasaki városokra 1945. augusztus 6-án és 9-én ledobott nukleáris bombák 80. évfordulóján, amelyben 150 ezer és 246 ezer ember halt meg, a pápa rámutat, hogy a két város továbbra is élő emlékeztetője a nukleáris fegyverek által okozott borzalmaknak. Tiszteletét fejezi ki a túlélők, a hibakusák iránt, akiknek történetei időszerű felhívás mindannyiunk számára, hogy biztonságosabb világot építsünk és a béke légkörét teremtsük meg. A pápa felidézi elődje, Ferenc pápa többször megismételt felhívását. A háború mindig vereség az emberiség számára. Emlékeztet, hogy az igazi béke megköveteli a fegyverek bátor letételét, különösen azokat, amelyek leírhatatlan katasztrófát okozhatnak. A nukleáris fegyverek sértik közös emberiségünket, és elárulják a teremtés méltóságát is, amelynek harmóniáját meg kell őriznünk, figyelmeztet 14. Leó. Ferenc pápát idézve, Leó pápa kiemeli, hogy a fokozódó globális feszültségek és konfliktusok idején Hiroshima és Nagasaki az emlékezet szimbólumai, amelyek arra ösztönöznek minket, hogy utasítsuk el az egymás kölcsönös elpusztításán alapuló biztonság illúzióját. Ehelyett egy olyan globális etikát kell kialakítanunk, amely az igazságosságban, a testvériségben és a közjóban gyökerezik. A Szentatya üzenete végén hangsúlyozza. Imádkozik azért, hogy ez az évforduló felhívásként szolgáljon a nemzetközi közösséghez, hogy újítsa meg elkötelezettségét az egész emberiség számára keresett tartós béke iránt, amely egy fegyvertelen és lefegyverző béke. A pápa részvétét fejezte ki egy egyiptomi zarándok hirtelen halála miatt. Leó pápa mély fájdalmát fejezte ki a 18 éves egyiptomi fiatal Pascal Rafik hirtelen halálhíre miatt, aki úton volt Rómába, hogy részt vegyen a fiatalok szentévi zarándoklatán. Augusztus 2-án szombaton délelőtt 14. Leó pápa fogadott egy csoport egyiptomi fiatalt, akik Rómába érkeztek, hogy részt vegyenek a fiatalok jubileumán. A küldöttséget Jean-Marie Chami, Tarsus címzetes püspöke és a görög melkiták antiókiai pátriárkátusának Egyiptomért, Szudánért és Dél-Szudánért felelős segédpüspöke vezette. Tragikus módon a zarándok csoport egyik tagja, a 18 éves Pascal Rafik egy nappal korábban elhunyt, közvetlenül azután, hogy velük együtt utazott Rómába, hogy részt vegyen a jubileumon. A csoport üdvözlésekor a pápa biztosította őket szívből jövő imáiról, és az Úr vigasztalásáért és vigaszáért fohászkodott Pascal családtagjainak, barátainak és mindazoknak, akik gyászolják halálát. A csoport vigasztalása közben elismerte a fájdalmát a lány hirtelen elhunyta miatt, de a feltámadt Krisztusba vetett reményünk reményt ad, amikor Pascal új életére emlékezünk Krisztusban. Tehát arra gondoltunk, hogy ebben a fájdalomban, amelyet mindannyian átéltek barátotok elvesztése miatt, legyen lehetőségünk összejönni imádkozni, megújítani hitünket és kérni Istentől nővérünk örök nyugalmát, de erőt és vigasztalást is, hitünk megerősítését, és hogy megújuljunk a reményben, és egyházként, testvérként ezért gyűltünk össze. Kérjük tehát az Urat, hogy legyen velünk, legyen mindannyiótokkal, miközben a remény szentévi zarándoklatának ezen napjait élitek, és hogy Isten szeretete és kegyelme mindannyiótokat megvédjem. Leó pápa angolul szólt a csoporthoz, mielőtt apostoli áldását adta volna rájuk. Arra buzdította őket, hogy találjanak vigaszt Isten határtalan szeretetében és irgalmában, abban a reményben, hogy soha nem okoz csalódást. A feltámadásba vetett reményünk a reményünk végső forrása, és amikor a remény szentévéről beszélünk, reményünk a feltámadt Jézus Krisztusban van. Mindannyiunkat arra hív, hogy újítsuk meg hitünket, arra hív, hogy legyünk barátai, testvérei és nővérei egymásnak, hogy támogassuk egymást, és azt mondja, hogy ti is legyetek tanúi ennek az evangéliumi üzenetnek, zárta rövid köszöntő beszédét Leó pápa az egyiptomi fiatalokhoz.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik Önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink! A Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől megismételjük.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Hitvalló című műsorunkban Szent Angéla életpéldájáról beszélget Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szentorsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival. Műsorunk a 2024. október 25-i adásunk ismétlése.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Január 27-én ünnepeljük Szent Angéla liturgikus emléknapját. Szent Angéla kollégiumunk védőszentje és a Szent Orsolya rend alapítója. Egy különleges szent, egy nagyon izgalmas történelmi időszakban, egy páratlanul szép vidéken tevékenykedett. Mikor élt Szent Angéla? Ez az lenne az első kérdésem.
Szent Angéla a 16. században, a reneszánsz idején, a reformáció korában élt.
Kik voltak ebben a időszakban Szent Angéla kortársai? A történelem órán, irodalom órán elég sok ismert személyiségről tanultunk ebből az időszakból. Fel tudnátok sorolni párat?
Például Kolumbusz.
Vagy például Magellán.
Bizony, ez a nagy földrajzi felfedezések kora.
Luther és Calvin, Szent Ignác, 8. Henrik.
Bizony. Ugye egy izgalmas, látjuk a személyekből is, hogy micsoda sok minden történt ezekben az években, évtizedekben. Hol tevékenykedett Szent Angéla? Hol élt ő?
Észak-Olaszországban, a Gardató vidékén élt.
Nem tudom, mennyire ismeritek Európának ezt a részét. Az egyik legszebb része Európának. Desanzánóban született Szent Angéla, és élete nagy részét ezen a vidéken töltötte Lombardiában, a közeli nagyvárosban, Bressában. Tevékenykedett főként. Azt mondtuk, ugye, hogy egy izgalmas történelmi korban élt, amikor új földrészek és eszmék jelentek meg, amikor megújul az egész természettudományos gondolkodás, a reformáció és a katolikus megújulás korában. Nem egy békés időszak ez. Angéla életének színhelye a Habsburg Valois uralkodóházak hatalmi vetélkedésének színtere. 5. Károly német-római császár és első Ferenc francia király küzdelme Itália birtoklásáért. Háború, ínség, járvány rázza meg ebben az időben Lombardiát, azt a tartományt, amely Angéla otthona volt. A szenteket pedig mi mégis valamiféle mindig nyugodt, jámbor, talán kicsit unalmas embereknek gondoljuk, akik a mindennapok történései fölött állnak. Holott valójában mindnyájan nagyon izgalmas eredeti személyiségek, tele kérdésekkel, kételyekkel, problémákkal és nehézségekkel. Olyan emberek, akik felismerik az idők jeleit, nem megfutamodnak a nehézségek láttán, hanem Isten erejében bízva, hősként küzdenek, nemes célokért áldozatokat hoznak, olykor az életük árán is, sokszor reménytelen körülmények ellenére. Fáradhatatlanul tevékenykednek Isten országának építésén. Angéla is egy ilyen szent volt, nem ismert lehetetlent. A katolikus egyházban hagyományosan három esetben avatnak valakit szentté. Mit gondoltok, hogy mi lehet ez a három kategória? Mi miatt emel az egyház valakit a szentek sorába?
Hát az első kategóriába tartoznak a vértanúk, akiket a keresztény hitük miatt öltek meg.
A második lehetőség, ha valaki kivételesen erényes keresztény életet élt, hősi fokon gyakorolta a keresztény erényeket.
A harmadik kategóriába pedig azok tartoznak, akik haláluk után hosszú évekig szent emberek hírében álltak.
Ferenc pápa bevezetett még egy negyedik lehetőségét, ezt olyan személyekre lehet alkalmazni, akik buzgó keresztény életet éltek, és mások megmentése érdekében önként vállalták a korai halált. Angéla, szerintetek melyik kategóriába tartozott?
Hát szerintem a másodikba. A kivételesen erényes keresztény életet és hősi fokon gyakorolta a keresztény erényeket.
Nos, akkor nézzük meg, hogy ez a szentségnek ez a formája, amikor valaki kivételesen erényes keresztény életet él, és hősi módon gyakorolja ezeket a keresztény erényeket, hogyan valósult meg Szent Angéla életében. Mivel ez egy ilyen nagyon szerencsés, meg találó kifejezés szerintem, hogy hősként éltek, nézzük meg, hogy mik voltak azok a nehézségek, amelyekkel Angélának, kvázi a mai napunk, vagy mai adásunk hősének szembe kellett néznie.
Korán árvaságra jutott.
Milyen korán?
Még gyermekként elveszítette szüleit, később nővére, elválaszthatatlan kis barátnője is meghalt, egyedül maradt.
Bizony, képzeljétek el, hogy ő viszonylag korán teljesen magányosan maradt. Azért ez egy ilyen pályához akármilyen is nem egy jó start szerintem. No, aztán milyen nehézségekkel küzdött meg még ő a mindennapokban?
Angéla otthonát sajnos egy háború is sújtotta.
Bizony, ebben, amikor ő élt, akkor gyakorlatilag ott folyamatosan háborúskodás zajlott Lombardiában.
Hát megélte az egyház elkölcsi hanyatlását. Hát ugye, mert akkor volt a reformáció is, nem hiába.
Bizony, tehát látjuk, hogy nagy ideológiai küzdelmek folytak abban a korban, amikor ő élt. De hogy ez ne úgy képzeljétek el, hogy valami távol hírekbe hallotta, vagy könyvekbe olvasott róla, hogy nem tudom, Rómában mik történnek, vagy a német-római birodalom éppen hogy hullik darabjaira, hanem ő ezt a mindennapokban tapasztalta meg.
Hát meg ugye veszegénységben is élt.
Nyilván ez abból adódott, hogy mégiscsak árva volt, illetve miből adódott még, hogy ő szegényen élt?
Hát belépett a ferencesek harmadrendjébe, ahol szegénységet és egyszerűséget fogadott, és ezt választott a hivatásául.
Igen, ő ugye ferences harmadrendiként tulajdonképpen egy szerzetes életformát választott, már egészen fiatalon, azzal a különbséggel, hogy ő nem élt ugye a szerzetesek zárt közösségében, hanem a világban maradt. Nem kellett rendi ruhát sem hordania, de például a szerzetesek szegénységi fogadalmát, ő azt magára nézve kötelezően vállalta. Na képzeljétek el, hogy minden nehézség ellenére Angéla milyen személyiség lehetett?
Szerintem kedves és szelíd volt.
Ezek mellett nagyon szép is, és mindenkit magával ragadott, így nagyon nagy közkedveltségnek örvendett.
Képzeljétek, azt is írják róla, van még életrajzában olvastam, hogy nagyon vicces volt, szeretett tréfálkozni. Tehát nagyon közkedvelt volt, és egy kellemes társaság volt a Szent Angéla. Beszéltünk róla, hogy ugye a harmadrendi életet élt, illetve hogy később is ő egy nagyon szokatlan életmódot választott, ami azért szerintem szintén abban a korban nem volt egyszerű. Mert ugye mondtuk, hogy akkorban a korban egy nőnek igazából kétféle életpályája lehetett, vagy családanyaként élt, vagy egy szerzetes rend zárt közösségében, ezt ugye úgy mondják, hogy klauzúrában. És majd látjuk, hogy Angéla igazából egyiket sem választotta hivatásául. Sokat elmélkedett ő azon, hogy vajon hogy élhet Isten akarata szerint, úgyhogy sem nem vállal a családot, nem megy férjhez, ugye kvázi szüzességi fogadalmat tesz, de nem él egy zárt szerzetesi közösségben sem. No, látjuk, hogy számos nehézség dacára Angéla azért nem keseredett el, nem tört meg, mindig hittel és bizalommal tekintett az ismeretlen jövőbe. Hitt Istenben, úgy tekintett a nehézségekre, a problémákra, mint a létre egy-egy fokára, amelyek közelebb viszik őt a célja eléréséhez, közelebb viszik őt Istenhez. Hogyan fordíthatta Angéla ezeket a nehézségeket, amiket így az előbb felsoroltunk, a kegyelem forrásává? Például az, hogy árva volt. Ugye mondtuk, hogy azért ez egy ilyen nagy handicap.
Hát ezzel együtt nem kellett családi kötelességeknek megfelelnie, hanem egyedül Istennek tartozott az ő szolgálatával.
Aztán mit gondoltok, hogy hogy válhatott erőforrássá Angéla számára a szegénysége?
Hát annak ellenére, hogy szegény volt, volt egy nagybátyja, aki gondoskodott róla, valamint később felnőtt nők támogatták az ő törekvéseit anyagiakban. Úgyhogy ezért voltak mellette, annak ellenére, hogy ő szegény volt.
Ugye milyen érdekes, hogy ő önként vállalta a szegénységet, és mégis a Jóisten adott mellé folyamatosan egész élete során olyan támogatókat, akik őt komoly anyagi eszközökkel is támogatták. Nyilván ezt kellett Angélának, az előbb mondtuk, hogy szép volt, hogy kedves volt, hogy megnyerő volt, hogy nagyon vonzó volt. Azt mondják, hogy tényleg szinte maga köré szippantotta az embereket kedves természetével. Említettük, hogy Angéla ugye nem klauzúrában, nem egy zárt szerzetes közösségben élt, hanem már ferences harmadrendiként is a világban tevékenykedett. Mit gondoltok, hogy ez, hogy ő nem egy zárt szerzetesi közösségben élt Istennek tetsző életet, ez mire adott számára lehetőséget?
Hát, hogy kint a világban az emberek között tudott tevékenykedni, és köztük tudott lenni, nem egy bezárt rendben kellett élni a mindennapjait, hanem tényleg köztük tudott lenni.
Esetleg van mi másban, még szerintetek segítette őt ez Angélát? Gondoltam, hogyha valaki egy zárt közösségben él, akkor ő mennyire érzékeli a körülötte lévő világ rezdüléseit?
Nem.
Semennyire.
Semennyire, ugye? És Angéla annyira érzékenyen felfogta a környezetének a sajátosságait, a jellemzőit, annyira érzékenyen is, ami szenzorai voltak, felismerte az idők jeleit. Ugye azért zárt közösségben erre kevésbé érzékeny az ember. Ugye azt is mondtuk, hogy Angéla háborúk és konfliktusok korában élt Bressa városában, pedig ekkor állandó pártvillongások dúltak büszke patricius családok között. Lombardia a német-római császárság és a francia király küzdőterévé vált. Ez az az időszak, ugye a Shakespeare Rómeó és Júliájának az ideje, és abból a történetből ugye a veronai történet, az egyébként nem messze van. Bressát, az is egy észak-itáliai város, ott történetből ismerjük a két család ellentétét. Na hát Angélának ez a hétköznapjainak a része volt, ezek a pártvillongások, családok ellentétei. Mit gondoltok, hogy látjátok, Angéla beállt a vitatkozók közé? Kardot ragadott? Érvelt a vitatkozók mellett vagy ellen?
Angéla az ilyen összetűzések és viták során is mindig a békességet kereste, mivel hogy nagyon nagy békeszerző hírében állt. Egy róla szóló történet szerint, mikor két patrícius elkeseredett ellenségeskedésében élt Bressában, a herceg és a püspök hiába fáradozott ki békülésükön. Angéla viszont alig szólt hozzájuk pár szót, a feszületre mutatva elszállt minden gyűlöletük, átölelték egymást és hűséges barátokká váltak.
Nem csak háborúk, pártvillongások kora ez, hanem ez a reneszánsz Itália, és Angéla szemtanúja volt, ahogy az egyház tekintélye és hatalma csorbát szenved, ahogy a közerkölcsök romlanak. Angéla látta, hogyan bomlanak fel a mélyen gyökerező európai családi fogalmak. Tanúja volt a kolostorok gyors hanyatlásának. Abban az időszakban, amikor ő Bressában tevékenykedett, például boszorkányperek rázták meg ott a közvéleményt, méreggel való kereskedés, fekete mágia, eretnekségek, babonák és a tudatlanság ijesztő mértékben növekedtek. Ráadásul ugye mondtuk, hogy ez a reformáció ideje, ekkor kapnak lángra a reformáció új tanai, ekkor kérdőjeleződik meg a keresztség szentsége, a szent mise, a bűnbocsánat szentsége, az egyház autoritását egyszerre támadták a reformátorok és az ateisták, ugye tagadták a házasság szentségi mi voltát is, a szüzesség pedig a természet ellen való bűnnek kiáltatott ki. Mindez szerintetek mire késztette Angélát?
Hát felismerte, hogy dolgozni kell azon, hogy a vallásos családi élet megújuljon, hogy a gyerekeket már úgy kell nevelni és tanítani, főként a lányokat, akik a jövő nemzedéknek az anyái lesznek, és köztük elsősorban a szegény lányokat, a tanítatásáról és hitoktatásáról kell gondoskodni, mert ezt ismerte fel ebben a helyzetben, hogy erre nagy szükség van.
Vajon miért talált olyan fontosnak a családok megerősítését?
Hát mert onnan gyökerezik, tehát a hit. Onnan az az első találkozás, hogy a gyerekeknek a hittel a családban történik, és abból származik később a saját hitének az alapja, származhat a saját hitének az alapja.
Pontosan, tehát a 16. században Angéla felismerte azt, amit így ma naponta mondunk, hogy a társam alapsejtje a család. Hogy minden, ami a családban történik, vagy nem történik, az igazából a nagy társadalomra van kihatással. És éppen ezért mondta azt, hogy a családban pedig kulcs szerepe van a nőknek, hogy mégiscsak az anyukák fogják össze a családot, hogy ez az ő feladatuk. És ezt felismerve indult ő el a nőnevelés útján, tulajdonképpen elsőként Európában. Látjuk, hogy Angéla túllát önmagán, nem esik kétségbe, nem keresi a saját javát, még azt sem mondom, hogy a saját eszmért küzdene, hanem ahogy mondtuk, hogy érzékenyen észreveszi a körülötte élők problémáját, teljes egészében másokra figyel, másokra koncentrál. Tekintetének fókuszában nem ő maga áll, hanem látja kora és környezete problémáit, a körülötte élők nehézségeit. Milyen szociális, társadalmi problémákkal találkozik Angéla?
Például a pestissel.
Bizony.
Háborúk, harcok, szivakodások.
Harcok.
Betegek, sebesültek.
Nagyon sok árva gyerek maradt, akikről ugye ő gondoskodott utána.
Bizony, bizony, és hogy ez tényleg egy ilyen nagyon háborús, konfliktusos időszak volt, úgy képzeljétek, és a nők ilyenkor különösen szerencsétlen helyzetbe kerülnek, mert a férfiak ugye háborúznak, akkor a nők meg özvegyek maradnak, ugye, és egy nő egyedül az mindig, mai nap is kiszolgáltatott, hát még akkor. A gyerekek pedig árván. Az idősekről pedig nem lesz, akik gondoskodjon. A sok nehézség és probléma ellenére Angéla, látjuk, hogy a tettek embere, Isten eszközévé válik, hogy ahol elhatalmasodik a bűn, ott általa megtapasztalhatóvá váljon Isten túláradó kegyelme. Hogyan segítette Angéla közvetlen környezetét?
Hát az árva gyerekekkel, különösen a lányokkal nagyon szívesen és szeretettel foglalkozott Angéla, de nem csak így a külsőről, hogy a ruhák meg ilyenek önbe legyenek, hanem elmondta, elmagyarázta nekik a szentek történeteit, imádságokat, szentmise szövegeket magyarázott nekik, és fontos nagy tartotta azt is, hogy megtanulják azt, amire szükségük lesz majd később mosni, tisztogatni, fonni, varni, főzni, és más egyéb dolgokat, amikre majd a későbbi életük során nagy hasznot fognak szolgálni számukra. És hogyha valaki így nagyon vágyakozva nézett Angéla könyveire, akkor szívesen tanította is őket olvasni. Ő maga is olaszul írt és olvasott, sőt latin nyelvből is rendelkezett némi tudással, úgyhogy ezeket átadta szívesen azoknak, akik hozzáfordultak.
Látjátok, hogy milyen hihetetlen, hogy Angéla egy egész nevelési programja volt. De megadta a szellemi, hitbéli alapokat, de hogy nem elégedett meg ezzel, ugye mondta, hogy gondoskodott a lányokról is, adott nekik, ha szükség volt, akkor orvosi ellátást, ha szükség volt, akkor ételt, akinek kellett szállást, és megtanította őket praktikus ismeretekre. Adott nekik szakmát a kezükbe, ugye? Amit legalábbis édesanyaként tudnak majd használni. Állítólag egyébként a kézművesek között is jóba volt, oda is bejárása volt, úgyhogy biztos, hogyha valakinek, nem tudom, szövőnőnek kellett lenni, akkor segített egyengetni a pályáját, a munkáját. No, láttuk, hogy akkor gondoskodott teljes körűen fiatal lányokról. Olyanokról is, akik árván maradtak, meg olyanokról is, akik nem. Na, hogy segítette még ott a környezetét?
Mindezek mellett szegény és beteg embereket is látogatott, és ahogy az előbb említettük, kézműves műhelyeket is felkeresett, és ezekben az időkben nagyon sokan megtértek Angéla hatására, és sikerült neki ősi ellenségeskedéseket is megszüntetnie.
Ugyanakkor látjuk azt is, meg lássátok, hogy azért ez a hivatás, ez a pálya kép, ez Angéla előtt nem egy ilyen isteni sugallat volt, vagy nem is tudom, egyszer csak megvilágosodott, és tudta, hogy akkor neki mi az útja. Ő ezzel nagyon sokat töprengett, nőként nagyon sokáig kereste az útját, folyamatosan érezte, hogy valamit tennie kell, tudta, hogy teljes szívvel Istent szeretné szolgálni, de nem ismerte igazából azt az utat, ami erre majd neki lehetőséget ad. Ugye ő elindult a szolgáló szeretet útján, mert nem tudta tétlenül nézni a körülötte széthulló világot. Elevenítsünk már meg, hogy hogyan kezdődött Angéla pályája, hogyan kezdődött a hivatása, hogyan indult elő szinte ösztönösen ezen az úton.
Fiatal lánykorában belépett Szent Ferenc harmadrendjébe, így szigorú kötelességek és vallásos élet kereteit vette magára. Mivel a szent szegénységnek szentelte magát, egész vagyonát és földjét elajándékozta, alamizsnákból élt, egyszerű szegényes élet ellenére mindenütt Angéla sugárzó, tréfás jókedvéről beszélnek, messze távolról jönnek hozzá, lelki bajokban és gyakorlati dolgokban tanácsát kérjék, egyre több fiatal lány gyűlt köréje.
Ugye látjuk, hogy ahogy elindult ezen az úton, lehet, hogy kezdetben azt gondolta, hogy ő csak egy egyszerű harmadrendi szerzetes lenne, szeretne lenni, megtalálták őt a feladatok, ő pedig beállt a munkába, és amerre tudott, segített. És látjuk, hogy ez nagyon vonzó is volt mások számára. Beszéltünk róla, hogy a sok háború, járvány, nyomort és árvaságot hozott a hazájába, és Angéla kereste az útját, kereste, hogy hogyan tudna segíteni. Amikor a munkás napjai végén csöndes kamrácskájába vonult, akkor életének nagy kérdése újra és újra eléje állott. Uram, mit akarsz, hogy tegyek? Tette fel napról napra a kérdését Angéla. És a kérdéssel együtt, hasonlóan hozzánk, hiszen mi is így vagyunk ezzel, érezte a nyugtalanságot, a félelmet, a bizonytalanságot és a várakozást. Milyen megerősítést kapott Angéla ekkor Istentől?
Egyszer egy látomásban segítette Isten Angélát abban, hogy megbizonyosodjon hivatásában. Egy alkalommal, amikor a fiatal lányokkal sétált a Gardató partján, útközben elmaradt tőlük, és egy percre letérdelt a nagy fa árnyékában. Brudadzónak nevezik a helyet. Angéla egy létrát látott az ég és a föld között, amelyen fehér ruhás szüzek ragyogó koronákkal díszítve fel is lejártak. A seregből valaki hirtelen kilépett, és tudatta vele, hogy halála előtt, Bressában egy társaságot fog alapítani.
Szerintetek mit jelképezhetett az a létra, amin ezek a fehér ruhás szüzek mentek föl le?
Hát az mennyis a föld összekötője lehetett?
A létre az mindenféleképpen, igen.
Hát meg a hitünk, a hitet, a hitünket szimbolizálja, szerintem.
Igen. De ez a járkálás a lépcsőn, meg a sok lány, akik ott, hogy mi lesz az ő feladata?
Hát, hogy a menny felé segíts őket Isten útjára?
Igen, hogy ezen a létrán előbbre és előbbre vigye a lányokat Isten felé. A jelenésemben egyébként ő nem társaságot, hanem a szó szerinti fordításban sereget mondott. Tehát arra kapott hivatást, hogy egy lányok seregét hozza létre, ami ugye érezzük, hogy ez egy katonai kifejezés. Mit gondoltok, hogy mire utal ez a katonai elnevezés, az a sereg?
Ez Isten katonái, Isten harcosai legyenek ezek a lányok majd.
Bizony. Ugye, hogy ő tudatosan szembenézett azzal, hogy ez az út, ez nehézségekkel lesz kirakva. Hogy ez egy harcos út lesz. Kiről nevezte Szent Angéla aztán az által alapított társaságot, a szüzek seregét?
Szent Orsolyáról.
Szent Orsolyáról. Na vajon miért éppen róla, mit gondoltok?
Mivel az ő példáját tartotta a szem előtt, Szent Orsolya bátor brit királylány a legenda szerint 11 ezer hajadonnal álló seregélén szenvedett vértanúságot, amikor Attila hun király Köln városát ostromolta. Angéla tisztában volt vele, hogy a leányainak élete is harcokból fog állni.
ugye megtalálta azt a szentet, akivel azonosulni tudott ebben a szent harcban. Van még egy közös pont, egyébként Szent Angéla és Szent Orsolya életében. Képzeljétek, hogy mindketten nagy utazók voltak. Szent Angéláról feljegyezték, hogy kifejezetten szeretett utazni, zarándokutakra járni. Ugye mondtuk, hogy Szent Orsolya Britanniából tengeren át jutott el Rómáig, Szent Angéla pedig, ez egy római zarándokút volt a Szent Orsolya számára, Szent Angéla pedig szintén egy nagy zarándokutat tett meg, ő a földközi tengeren keresztül utazott a Szentföldre. Na mit gondoltok, vajon miért a Szentföldre utazott el Szent Angéla? Mi lehetett a célja ennek az utazásnak?
Hát a hite, hogy szerette volna látni a Szentföldet.
Hát persze, nem? Képzétek el, hogy az, amire elindult, hogy ő lássa azokat a helyeket, megtapasztalja, az így dugába dőlt az egész. Igazából nem látott semmit. Azért, amiért elindult, nem valósult meg. Tudjátok, mit mondott? Azt mondta, az életrajzában azt írták, hogy úgy érezte Angéla, hogy ez a vakság a lelke javára szolgál. Mert meg volt győződve róla, hogy vakon, más által vezettetve, a megváltó szenvedéseit jobban és mélyebben tudja átélni, mintha sok idegen ember és az új benyomások zavarnák. Lehet, talán, hogy ahogy a legizgalmasabb látnivalók is igazából a belegondoltak a szívünkben születnek meg, úgy a legfontosabb utak és a szívünkön keresztül vezetnek és érnek célba. Adásunk végéhez érkeztünk, és itt az adás végén Szent Angéla gondolataival búcsúzunk a hallgatóktól.
Fohászkodjatok szívből Istenhez, és kétségkívül csodálatos dolgokat láttok, mert ő majd mindent az ő fölsége dicsőségére és a lelkek üdvösségére intéz el.
Isten terveinek magatokat tökéletesen alávessétek, s mindazt élő és erősíttel felkaroljátok, amire Isten szeretete késztett benneteket, bármi is következzék belőle.
Törekedjetek szent életre.
A tökéletes életre való törekvésben tartsátok magatokat az egyház bevett szokásaihoz, melynek ösvényén a Szentlélek által megvilágosítva már nagyon sok szent járt, és így azt jónak bizonyította.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. Műsorunk a 2024. október 25-i adásunk ismétlése volt.
Együtt éjfélig.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Pár perc múlva éjfél, amikor a himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai adása. Ezután óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint megismételjük a napközben elhangzott műsorainkat. Rövidesen kezdődik a beszélőkönyvek. Alexandre Dumas a Három testőr című regényének 37. részét Varga Tamás olvassa fel az irodalmi sorozatunkban. Majd Kapcsolj rá címmel keresztény könnyű zenei műsorunk szól. 1 és 2 óra között újra meghallgathatják a regionális híreket, a kora esti hírmondót és régiónk sporthíreit. 2 óra 5 perckor kezdődik a szószóló. Adásunkban Virtné Diera Bernadett történész beszél az Életjelek című könyvéről, amelynek ő az egyik szerzője. A könyv a hosszú 60-as évek egyházi kisközösségeiről szól, valamint az őket megfigyelő, perbefogó és elítélő államhatalomról. 2 óra 50 perckor a Lélek szavában az egyház 5 parancsa közül az elsőről lesz szó. A vasárnapot és a kötelező ünnepeket szentmisével és pihenéssel szenteld meg. Erről Kormos Csaba poroszlói plébános atya gondolatai hangzanak el. 3 óra 5 perckor a Múltunk pillérei című történelmi sorozatunkban a II. Vatikáni zsinat 3. szakaszáról Buda Péter atyát, teológiai tanárt kérdezzük. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb, holnap reggel 5 óra után pár perccel jelentkezünk. 14. Leó pápa gondolatával köszönjük meg egésznapos megtisztelő figyelmüket. Fiatal testvéreim, ti vagytok annak a jele, hogy egy másfajta világ lehetséges. A testvériség és a barátság világa, ahol a nézeteltéréseket nem fegyverrel, hanem párbeszéddel oldják meg. Kedves hallgatóink, műsoraink készítésében munkatársaink voltak: Bercesi András, Berec Renáta, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kúnya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő és Vasvári Bernadett. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét kívánjuk. A műsorvezetőt, Sinkovics Andrát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Napbúcsúztató.
Aki szeplőtlenül járja az élet útját, igazságos és igazat gondol szívében, rágalmat nem beszél szája, és embertársának nem tesz rosszat, aki így éli életét, soha-soha meg nem szégyenül. Olvasom a 14. Zsoltárban. Mindig eredményt akarunk látni. Azt hisszük, akkor van értelme életünknek, ha itt és most alakítottunk a világon. Pedig a csillagok fénye sincs itt azonnal, sőt, vannak olyan távoli égitestek is, amelyekről a fény már elindult felénk, de csak egy másik nemzedék fog rá figyelni. Egyikünk sem ismeri cselekedeteinek eredményét, és azt, hogy azok mit jelentenek a többi ember számára. Ez számunkra titok, és maradjon is az. Néha megsejtünk belőle valamit, nehogy elcsüggedjünk. A keresztény reménynek logikája bátor. Tudja, hogy amit Isten, mint teremtő elkezdett, azt be is fogja fejezni. Amit ő a semmiből létbe szólított, azt nem a megsemmisülésre hozta létre. Mivel Isten hűséges önmagához és művéhez, a végtelen Istenre építő reményünk szintén határtalan. Ó, add Uram, hogy higgyünk, erősebben higgyünk, minden reménytelenség ellenére is, minél leküzdhetetlenebbnek látszik a valóság. És akkor meglátjuk majd, hogy szétfoszlik az egyetemes borzalom, aztán ránk mosolyogsz. Vegyél te az emberinél végtelenszer erősebb a karodba.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jó.